Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel ünnepi Isten tiszteletünkön, kívánok áldott karácsony ünnepet. Krisztus születésének ünnepe ez, és nem önmagában az emberi szeretet ünnepe, hanem az Isten szeretetének ünnepe. Azt, hogy az Isten szereti és szerette az embert, annyira, hogy a fiában, Krisztusban emberi testbe alászkodott, és egészen közel jött hozzánk értünk, hogy tapinthatóvá váljon az Isten törődése, irgalma, kegyelme minden ember felé. Egy gyermek született, és akinek vannak gyermekei, az különösen érzést tudja, hogy milyen nagy dolog ez. Igen, nagyon fontos a szeretet ünnepe, és fontos, hogy ha tehetjük a családdal, megünnepeljük, és valamilyen módon kifejeződjön a családban is, hogy szeretjük az Urat és Isten szeretetével egymást, de sokkal inkább az egyház ünnepe a karácsony. A Krisztus testének ünnepe a karácsony, amikor arról emlékezünk, hogy eljött a világ megváltója, értünk bűnösökért. A Bibliából szeretnék két helyről olvasni most, és néhány gondolatot megosztani veletek a mennyországról. A Biblia nyitott nekünk egy ajtót, egy pontosabban inkább egy kémlelő nyillást, egy kicsi ablakot a mennyországra. Több helyen is egyébként már az Ószövetségben is, de különösen tágra nyílt ez a kis ablak, kis kémlelő nyílás a Jelenések könyvében. János apostolt választotta ki az Úr Jézus, hogy rajta keresztül adjon nekünk Jézusban hívő Krisztus tanítványoknak és az őt keresőknek is egy reményteli csomagot. Emberi szavakkal megfogalmazva a emberileg megfoghatatlant, de mégis jelezze, hogy milyen csodálatos hely is a mennyország, és milyen nagyszerű, ha valaki oda tart, és oda tartozik. Máté evangéliumából olvasok először igét a első fejezetből, a 18-as verstől, a rész végéig, majd pedig Jelenések könyve 21. fejezet első verstől olvasom. Helyünkön ülve kövessük figyelemmel Isten igéjét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Fére József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezd, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott Ézsaiás próféta által. Íme szűz fog a méhében, és fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az angyal parancsolta neki, és feleségül vette Máriát, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Jelenések könyve 21. fejezetben olvashatunk a mennyországról, a mennyei világról, amely vár minden emberre, és amely minden ember, élő ember számára elérhető valóság. János így számol be erről, amit látomásban látott. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szólt a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és parásznáknak, a varázslóknak, a báványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénelégő tóban lesz a helye, ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapása, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá, telve Isten dicsőségével. Ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy volt és magas. 12 kapuja volt, előttük 12 angyal, és a kapukra nevek írva. Izrael fiai 12 törzsének nevei. Kelet felől 3 kapu, észak felől 3 kapu, dél felől 3 kapu, és nyugat felől 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának a 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy mérővesző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögletű volt, és hossza annyi, mint szélessége és mérete a várost, és megmérte a várost a mérőmeszővel. 12 000 futam hosszú, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök emberi mértékkel, amely az angyalé is. Falának építő anyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szardonix, a hetedik karneol, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizotopáz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcái színaranyból voltak, mint az áttetsző üveg. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a bárány annak temploma. És a városnak nincs szüksége napra sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Aztán megmutatta nekem az életvízének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem Isten és a bárány trónja lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az arcát, és az ő neve lesz homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükség lámpásra sem, nem világítanak benne, mert az Úr dicsősége fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön, örökké. Csodálatos beszámoló, talán kevesebbet foglalkozunk vele. Azt gondolom, hogy az élet mindennapi gondjai, problémái lekötnek bennünket, ezekre keresünk válaszokat, Isten keressük ebben, olvasok a Bibliát, hogy tudjuk azokat megoldani. És azt gondolom, hogy nem is baj ez, mert Istennek igének van útmutatása az élet dolgaiban, de szegények maradunk, ha megfeledkezünk arról, ami a mi reménységünk, és ami igazán várunk, a mennyországról. Két ígéret, amely benne volt ezekben az igékben, amit kiszednék emelni. Egy ígéret, amely Józsefnél egy álomban hangzik el az angyaltól, és egy ígéret, a beteljesedett ígéret, amely a Jelenések könyve végén olvasható. Azt olvastuk, íme szűzfoga méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ézsaiás 700 évvel az angyal jövendőlés előtt már prófétált erről, és az angyal megerősíti ezt Józsefnek. Valóban így van ez, hogy ma is akik hisznek Jézus Krisztusban, és megnyerték ezt az üdvözítő hitet a szívükbe, keresték az Istent, és valahogy az Isten csodát tett velük, és egyszer csak elkezdtek hinni. És arra ébredtek, hogy hisznek Jézus Krisztusban, mint megváltójukban, hiszik azt, hogy bűneikre van bocsánat, és ez Krisztus vére által van, az ő kereszt áldozata által, és egyszerűen azt tapasztalják, hogy tel van a szívük hittel és reménységgel, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él, és vissza fog jönni. Isten ajándéka ez. Az emberek keresik az Istent, és amikor emberek keresik Istent, Isten valamilyen csodálatos módon, ahogy hallgatják és olvassák a Szentírás szavait, hallgatják a prédikációkat, egyszerűen hitet gyújt a szívükbe. És elkezdenek benne hinni. És ezek az emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban, átélnek egy találkozást vele, és hit és reménység által a mindennapi életben is megtapasztalják az Istenek jelenlétét. Van, amikor erősebben tapasztaljuk az Isten jelenlétét, van, amikor kicsit gyengébben, van, amikor jobban odafigyelünk, a szívünket jobban kitárjuk Isten jelenléte felé, van, amikor kevésbé, de mindenképpen a hívő ember, akinek reménység jut a szívében, már tapasztalja azt, hogy vele van az Isten. De azt is el kell mondanunk, amit Pál apostol mond, hogy nem látjuk az Isten színről színe. Hogy az Istent nem látjuk olyannak, amilyen valójában. Nem látta még egyikünk sem az Isten színről színre, szemtől szembe. Pál azt mondja, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, mondja Pál, akkor pedig ismerni fogok úgy, ahogyan engem ismert az Isten. Én is úgy fogom ismerni őt. Tehát Pál mondja, hogy lesz egy nap, amikor az Isten színről színre fogjuk látni olyannak, amilyen valójában. Ez még nem érkezett el. A velünk az Isten profécia csak részben teljesedett még be. Annak valósága, az ígéret, az Immanuel profécia, az majd a mennyországban lesz teljes. Ahova vágyakozunk, és ahova tartunk. Pál apostolban olyan élő volt a reménység, hogy azt mondja, hogy én vágyom oda menni. Nekem az Úrral lenni az mindennél jobb. Nincs a Földön semmi, ami ahhoz fogható, hogy én az Úrral legyek. Ez egyetlen dolog, amiért maradok, hogy segítsek azoknak, akik még itt elveszettek, hogy oda kerülhessenek. Bejuthassanak oda. Mennyországba. Azt mondja Jelenések könyve proféciája, hogy hallottam egy hatalmas hangot így szólni a trónus, Isten trónja felől. Íme az Isten sátora, az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az Immanuel, és letöröl minden könnyet a szemükről. Halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Az Isten sátora, azt mondja a Biblia, hogy az emberekkel van. Ószövetségi értelemben, ami itt megjelenik ebben a kijelentésben, azt jelenti, hogy az Isten dicsősége, az Isten szent jelenléte, ugye Sekina felhőben szállt le az Isten a sátorra, egy koncentrált jelenléte volt Istennek a sátorban, és a szent templomban is. Egy különös jelenléte volt. Isten mindenhol jelen van a világon, mégis koncentráltan van jelen az ő népe között, azokon a szent helyeken, ahol az ő nevében gyűlnek össze a hívők. És így volt az Ószövetségben, és így van az Új Szövetségben. És amikor a mennyországról beszél a Biblia, akkor ezt az isteni jelenlétet teljes mértékben kiterjeszti, és színről színre való látásban részesedik mindaz, aki oda bejut. Azt mondja az írás, Jelenések könyvében, hogy íme új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúlt, és érdekes, hogy azt mondja az írás, hogy tenger sincs többé. A magyar nyelvben, ugye, hát ismerjük azt a szót, hogy örökké. És az a helyzet, hogy a mennyországra a magyar nyelvben szót kereső emberek nem tudtak megelégedni ezzel a szóval örökké. Ezért van egy másik szó a mennyországra vonatkozó, aki tudja még szó. Van az örökkön örökké, nagyon érdekes egyébként, hogy ezt negatív értelemben, a negatív örökkévalóságra használja a Biblia itt a felolvasott szakaszban. Viszont a magyar nyelvben azt mondjuk, hogy mindörökké. Igaz? Tehát, hogy valahogy érzékeltetni próbáljuk, hogy a hitünk és reménységünk valahogy a nyelv határait is feszegetik, nem elégséges az örökké vagy az örökké valóság kifejezés. Azt kell mondanunk, hogy a mennyországra a legjobb szó a mindörökké. a mi atyánkban is ugye így imádkozunk, hogy mindörökké. Így fejezzük az imádságot be, így imádkozunk, hogy mindörökké. Csodálatos ez. Azt is szomorú látni, hogy valóban van egy örökkön örökké is, ez pedig azoknak a sorsára vonatkoztatja a Biblia, akik elutasítják az Isten bűnbocsátó kegyelmét, és nem fogadják el az Isten megváltó szeretetét Jézus Krisztusban, hitüket nem vetik Krisztusban, hanem a saját élvezeteiknek, a saját eszük szerint választott isteneknek és bálványoknak élnek. Az ő részük az örök gyötrelem, sorsuk megpecsételődött, megváltoztathatatlanul, ezért mondja az írás, hogy örökkön örökké a tűz tavában égnek és szenvednek. Ez a kározat helye. János arról tudósít itt bennünket, hogy az első föld elmúlik, és az első ég is elmúlik, és helyébe új lép. Hogy hogyan történik, ez fogalmunk nincs, de azért a Biblia más helyeken is ad nekünk ebben kijelentést. Péter apostol például így beszél az eljövendő előttünk lévő eseményről. De el fog jönni az Úr napja, Péter 2 Péter 3:10, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amiben igazság lakik. Egyrészt az alfa, Isten az alfa és az omega, azaz a kezdet és a vég. Isten teremtette a világot kezdetben. És ő is fejezi be ezt a világot, ezt pontot ennek a világnak a korszakaira, és a Biblia azt mondja, hogy hoz egy újat. Hogy ez egy teljesen új lesz-e, Péter leveléből így tűnik, vagy egy megtisztított föld és megújított föld lesz, ilyen elképzelések is vannak, és bibliai igék is vannak erre. Ezt pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy új lesz. Megváltoztatja, és az emlékét is eltörli a réginek. Ézsaiás így szól a 65. rész 17-es versében, mert én új eget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek. Senkinek sem jut eszébe. A mennyországban nem lesz nosztalgia. Az ördögnek van egy kísértése, amikor megtér valaki, hogy nosztalgikus képekkel próbálja kísérteni a múltjával kapcsolatosan. Az ördög megpróbálja a világnak javait, mint nélkülözhetetlen és igazán a boldogság forrásaként birtoklandókat feltüntetni. A mennyország olyan lesz, hogy senki nem fog még emlékezni se erre a világra. Nem fog hiányozni neki. Olyan sokkal a jobb lesz, hogy az embert oly mértékben tölti be az Istennek ez a világa, a jelenlét, és mindaz az izgalmas, szinte percről, másodpercről, meglepetésekkel teli világ, ami örökké fog tartani, hogy nem is emlékeznek rá, hogy milyen volt a régi. Nem nosztalgiáznak. Boldogok lesznek, hogy már nem abban élnek. És mindenki, aki Krisztusban van, és igazán betölti a Szentlélek, az már most megérzi ennek kicsit az előízét, hogy hálás azért, hogy Uram, abban élhetek, amiben most élek, hogy a tiéd vagyok. És milyen különös dolog ez, hogy lehet kicsit vallásosnak lenni, kicsit hinni Istenben, ami önmagában nem rossz, de nem elég. Vagy teljes szívvel az Úré vagyunk, vagy nem. 99,9% is kint marad a mennyei királyságból, csak 100% az, ami bemehet oda, de aki teljes szívét és életét odaadta az Istennek, és neki szolgál. Nem emlékeznek a régire. Megtelt a régi az emberi romlottságból fakadó szenvedéssel és fájdalommal, az irítség, az önzés, a félelem, a gyilkosság, a paráznaság, a hazugság oly mértékben terheli meg a földet, hogy aki őszintén és tisztán lát, az azt mondja, hogy valami jobbnak kell jönnie. És mikor eljön, akkor már nem kell más. Milyen is lesz a mennyország? Néhány konkrétumot próbál elénk tárni a jelenések kömében a Biblia. Ezért jött el Jézus, hogy megnyissa ezt az ajtót. A mennyország ajtaját minden ember számára. Azt mondja az írás, hogy nem lesz többé tenger. Azt tudjuk, hogy a tengerek, óceánok a mai életnek a ritmusához nélkülözhetetlenek. Az időjáráshoz, az eső, és a természeti jelenségek, a szél, a hőháztartása a földnek. Sok minden, ugye nem vagyok se geológus, se biológus, tehát elégedjetek meg ennyivel, de annyit azért tudunk, hogy ha nem lesz tenger, akkor nyilván másfajta törvényszerűségek fognak uralkodni, mint a földiek. Nem lesznek viharok, tornádók, pusztító földrengések, árvizek. Hogy hogyan lesz öntözve a föld, és milyen növények lesznek, fogalmunk sincs. Hogy milyen lesz ott a paradicsom, a paradicsomban. Azt sem tudjuk, de biztos nagyon finom. Valószínűleg sokkal jobb ízű, mint némek. Nagy áruház láncban vásárolható piros színű termék. Nem tudjuk. De az biztos, hogy megváltozott természeti törvények lesznek benne. Aztán a tenger olyan értelemben is megjelenik a Bibliában. Volt már, aki tengeren vagy óceánon utazott? Voltatok néhányan. Félelmetes, nem? Én egyszer csak Angliába mentem át innen a kontinensről, és ugye egy olyan részén mentem a nagy tengerjáró hajónak, ahol nem volt ablak, mert a víz alatt volt, és akkor mentünk a kabinunkba, akkor én a zsilipek voltak az utunkban, és tudtuk, hogyha ott, ahol mi fekszünk léket, ahol kap a hajó, akkor azt, hogy lezárják azokat a zsilipeket, és aki ott lent van, az kampec. Hát azért minden bűnömet megvallottam, mikor lehajtottam a fejemet a almásra, és az életemet az Isten kezébe ajánlottam, de nyugodtan aludtam. Volt, akik nem mertek egyébként, fönt éjszakáztak a felső részen, ott üldögéltek és beszélgettek, mert hát végülis Isten kezébe vagyunk, ő tudja, mikor van vége a történetnek, és hát úgy döntött, hogy még megtartja az életemet. De azért azt mondom nektek, hogy félelmetes volt abba belegondolni, hogy ott lehúz a mélység. És a Biblia mélységgel kapcsolatban, a tengeri mélységgel kapcsolatban, Ó és Új Szövetségben is említi a gonosznak a helyét, ahonnan följön a gonosz. És a tenger, mint a halál egyik oka is megjelenik, a feltámadáskor kiadja majd a tenger maga halottait is. Tehát valójában a tenger több dolgot is jelent, egyrészt a természeti viszonyok megváltozását, másrészt meg valami rossznak a megszűnését, valami félelmetesnek a megszűnését. Szóval azt is mondja itt az írás, hogy letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz halál. Nem lesz ebből kifolyólag gyász. És mivel halál és gyász nem lesz, nem lesz fájdalom. Nem lesz jajgatás. Nem lesz a gyász miatt, a fájdalom miatt jajgatás. Mert elmúlnak az elsők, az első világrend, az első föld, amelyben sok fájdalom van, amelyben szembe kell nézni a gyásszal, a hívő embernek is, és bizony sokszor sóhajtozunk, vagy kínunkban, fájdalmunkban, néha senki nem látja, jajgatunk és sóhajtozunk szenvedésünk közepette. És a Biblia azt mondja, hogy nem lesz. Ez a mennyországban eltöröltetik. Az új világban, az új földön nem lesz ilyen. Azt mondja az írás, nem láttam templomot sem. Mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány, annak temploma, különös egyébként, hogy az új jelenések könyvében megjelenik az Isten és a bárány együtt. Mindegy együtt uralkodnak, mint hogyha azt látnánk, hogy a fiú átadja a hatalmat az atyának, és valahol az uralmat aztán Isten megosztja a bárányjal a fiúval. Több helyen ezt látjuk egyébként a megváltó Krisztussal. És azt mondja, mert ő lesz a temploma, Isten és a bárány lesz a temploma, annak. Nem lesz szükség különleges helyre. Ahova a gyülekezet ugye mit jelent az eklézsia gyülekezet? Isten keresőknek a helye, ahol keresik az Istent, lehet jönni, keresni az Istent, és azok tartoznak egészen közvetlenül a Krisztus testéhez, a gyülekezethez, akik már elfogadták Krisztusban a bűnbocsánatot, az életüket nekiadták, és engedelmességben követik Jézus Krisztust. Ezek tartoznak a gyülekezethez. Ezért vannak külön istentiszteleti helyek, ahol ezek a kihívottak, és az Isten keresők jöhetnek egy különleges helyre. Ezért vannak templomok, gyülekezetek ma, mert a világ nagy többsége nem ezzel foglalkozik. Nem az Isten keresi. De a mennyországban nem lesz ilyen. Ott csak olyanok lesznek, akik az Istenhez tartoznak. Csak a megváltottak lesznek ott. Ezért nincs szükség különleges helyre, mert az egész város, az egész világ olyanokkal lesz tele, akik szeretik az Urat. És ha röpködünk jobbról balra, és jövünk, megyünk felfedezni a világot, és a sok-sok-sokféle teremtménye, sok különleges dolgot, akkor ismerni fogjuk egymást, és köszönünk egymásnak, és áldjon meg az Úr, és mindenki mosolyogni fog, téged is, de hogy itt vagy, én is, halleluja, dicsőség az Úrnak, áldassék az Úr, dicsőség a báránynak. Tehát ezért az egész hely különleges lesz. Nem lesznek hétköznapok ilyen értelemben, és vasárnapok, hanem Isten szent jelenlétében lehetünk. Az ezer éves béke országlás, ami megelőzi ezt az időszakot, részletesebben most nem szólok róla, ugye már a 21. rész az a mennyei világ, az utolsó ítélet után megmaradt világ, újjáteremtett világról szól, de lesz előtt egy ezer éves ország, amelyet a földön fog megalapítani, ezen a meglévő földön fog megalapítani Jézus az ő visszajövetelekor, amikor megszünteti az Antikrisztusnak az uralmát, és a sátánt bezáratja a mélység kútjába ezer esztendőre. És már akkor olyan erőteljes jelenléte lesz az Istennek, amiről Ézsaiás prófét azt mondja, hogy nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Isten ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Már az a korszak olyan lesz, amikor féken lesz tartva a gonosz, és az emberi romlottságot egyszerűen ellensúlyozni fogja az Istennek jelenléte és az Isten igéje. Megfigyelhető a társadalomban, hogy ahol istenféle emberek élnek, ott kevesebb a bűnözés és a gonoszság. Nem megtért hívő emberekről van szó, csak egyszerűen Istennek az igéje jelen van. Egy Isten félelem jelen van egy faluban, településen, már megváltozik a klímája. Ez az ezer éves királyság. A mennyország viszont csak olyanokkal lesz tele, akik szívből szeretik az Urat. Szóval napra sincs szükség, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert Isten dicsősége világosította meg, és a lámpása maga a bárány. Hogy ez hogy lesz, ezt nem tudjuk, de lényeg az, hogy a nap elég fontos szerepet tölt be ma a föld ökológiai egyensúlyában, a növények életében és mindenben másban. Fénylik, világít nappal, aztán van éjszaka is. Hogy lesz ez, fogalmunk sincs. Nem is kell mindent tudni, de különös lesz. De talán különösebb és húsba vágóbb az, hogy nem lesz éjszaka. Mit szokott csinálni az ember éjszaka? Alszik, ugye, ha tud. És hétköznap mondjuk olyan csütörtök estére valaki lenyomta már 4 napot, melózott, akkor hogy érzi magát, mikor ágy közelébe kerül? Vissza tud mondani? Belezuhan az ágyba, álomba zuhan, hullafáradt vagyok, ugye? Péntek délutánra meg estére ki, hogy a milyen ritmusban dolgozik, néha már a eszünket is alig találjuk, annyira fáradtak vagyunk, és megterheltek. Gondoljatok bele, hogy ez ugye a munkát sújtó átok következménye. Azt mondja az írás, mikor Ádám vétkezett, hogy a kenyeredet fáradtságos munkával keresed. Nem a munka átkozott, tele lesz akcióval és tevékenységgel a mennyország, csak nem fáradunk bele. Nem lesz eredménytelen, terméketlen, gyümölcstelen, hiába való. És fittek leszünk, frissek leszünk. Nem lesz szükségünk alvásra. Annyi izgalom vár bennünket, annyi különös dolog vár bennünket, hogy nem is akarunk aludni. Milyen a gyerek, aki várja az ajándékot? De először is, ha megtudta, hogy otthon van, ki akarja bontani, nem? Előtte néhány nappal. És nem tud aludni, várja az ajándékot. Vagy biztos volt olyan, hogy valahol utaztatok, és korán kellett kelni, és már nem tudtatok aludni, izgatottak voltatok. Tehát mennyországban van, ilyen pozitív izgalmi állapot lesz mindig, hogy mindig valami új, még valamit, uram, mi lesz, most mit fog látni, mit fogsz megmutatni, most mit fogsz feltárni előttem. És sorolhatnám, talán még egy alkalommal majd fogok erről beszélni. Aztán azt mondja az írás még, a Máté evangélium 22. fejezetében maga a názáreti Jézus mondja, hogy mert a feltámadáskor Nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Istennek óriási ajándéka és áldása a házasság, és ha valaki gyermeket is kap az Úrtól, a család. Hogyha egy hívő férfi és nő köt házasságot, akik megmaradnak az Isten szeretetében, hűségesek ő hozzá, követik Jézus Krisztust, akkor egy olyan áldásban van részük, amely a Földön is egy minőségileg más életet tud adni. És ebben nőnek fel a gyerekek is, akkor ők is áldást nyernek a családban. Szóval a család egy nagyon nagy áldás, egy ajándék az életben. Azonban maga a szexualitás, ugye majd megjelenik a házasságban, hasonló pusztítást és csapást tud, hanem nagyobbat okozni az ember életében, az emberi kapcsolatokban. Ugye akik a szexuális kívánság vagy a bujaság csapdájába esnek, és a kívánság gyötrő vágyai űzik és hajtják őket, tönkreteszik a házasságukat, sokat szenvednek miatta, sokszor ugye egy házasságtörés miatti válásban leginkább a gyerekek szenvednek. Mennyországban nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen típusú szexualitás. Azt mondja Jézus, olyanok leszünk, mint az angyalok. És ebben egy másik igazság is világos. Mennyországban nem születnek gyerekek. Akik most itt megszületnek a földi életben, esélyt kapnak, hogy bejussanak a mennybe. Mennyi bűn és vétek, hogy az ember önző vágyaira hagyatkozva, mondjuk nem vállal a gyereket. Vagy istentelen életmódja miatt nem az Isten segíti a gyereket a mennyország felé, hanem ellene. És milyen nagy ajándék, ha gyerekeket kaptunk az Úrtól, megadta Isten ezt a kegyelmet, kiválasztott bennünket erre, gyerekeket fogadhattunk, és neki neveljük. És ők a születés miatt, hogy megszülettek erre a földre, bekerülhetnek a mennyországba. A mindörökké tartó áldásba. De mennyországban már nem lesz ilyen. Azt mondja a római levélben Pál, hogy nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Tehát a mennyországban élők száma lezárt lesz. Ilyen szempontból sorsuk megváltoztathatatlan, mert nem lesz sátán. Nem lesz romlott bűnös természet. El sem tudjuk képzelni. Milyen az, hogy nem kell kísértésekkel küszködni? Már az 1000 éves országban is békesség lesz, és olyan áldásban lesz rész az embereknek, pedig nem térnek meg nagy része. Pusztán csak azért, mert az ördög blokkolva van. A gonosz démonok blokkolva lesznek, és nem tehetnek semmit. A mennyországban pedig még a hajlam sem lesz bennük, a romlott természet sem jön velünk, hanem csak az új teremtés. Nem ismerjük, mi az, hogy önzés, harag, gyűlölet. Nem ismerjük a fájdalmat. A rossz indulatot. Ismered a rossz indulatot? Igaz, milyen rossz indulat? Annak is rossz, mikor azt érzünk, hogy rossz indulatúak vagyunk. Igaz, milyen rossz, nem? Nem lesz rossz indulat. Te sem tapasztalsz ilyet, és benne se lesz ilyen. Ez valami csodálatos, nem? Önmagában már ez csodálatos. Én lesz a mennyország. Azt mondja az írás, még így üdvözülni fog egész Izrael, hogy a megvan írva, eljön Sionra a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Mindjárt erre még visszatérek. Aztán azt is mondja az írás itt, hogy aki győz, az örökölni fogja mindezt, és Istenen leszek annak, az pedig fiam lesz, tehát ez a gyermeki viszony, amelyet már az új szövetségben a hívőknek azt mondja az írás, ha Jézus Krisztusnak adod az életedet, benne hiszel, akkor az Isten téged a gyermekévé fogad. Annak nevez. Hatalmat ad arra, hogy gyermeke legyél. És a Biblia azt mondja, hogy ezek a gyermekek a mennyországnak a részesei. Itt van, te pedig fiam leszel, gyermekem vagy. De a gyáváknak, döbbenetes, ez az első, a gyáváknak ezzel kezdi. Furcsa, nem? Hogy nem a gyilkosokat, a tolvajokat, a hazugokat, hanem a gyávákat hozza előtérbe. Valahogy azt érzékelteti, hogy a bátor helytállás, a hamis kompromisszumok nélküli bátor hívő élet, Ez jellemzi a szenteket. Már Dániel is a proféciájában azt mondja, hogy akik bátrak és erőteljesen megállnak az Úrban, azok alkalmasak lesznek, hogy másokat is Krisztushoz vezessenek. És azt mondja, a hitetleneket, az utálatosokat, a gyilkosokat, és paráznáknak, a varázslóknak, és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénelégő tóban, ez a második halál. Milyen fontos, hogy engedjük a Szentléleknek, hogy megvizsgálja szívünket. Hogy a kis hazugságainkat se törjük meg. Amikor nem azt mondom, ami az igazság, csak hogy jobb színben tűnjek fel a másik előtt. És sorolhatnám a példákat erre vonatkozólag. Akkor nem azt mondom, ami az igazság, hanem valami olyat, ami kicsit engem jobb színben tüntetett fel. Lehet igaznak is tűnt, de a valóság nem az volt. Ami nem megyek hozzá segíteni, mert olyan sok dolgom van. Holott, ha akarnám, tudnék menni, nem? Sokszor, ugye, nem a valóságot mondjuk. Nem megyek gyűlibe, mert hát annyira fáradt vagyok. De csatogtatom a tévét, és a legjobb filmet habzsolom. Olyan rosszul érzem magam. Nem veszek részt az ima alkalmon. Persze másnap buzgom, megyek dolgozni, de csak menni kell. És milyen furcsák a hazugságaink. Azt gondoljuk, csak a nagyon nagy dolgok a hazugságok, holott az életünket átszőheti a hamisság, a hazugság, a zsiványság, hogy magunkat jobb színbe tüntessük fel mások előtt. Hát, hogy őszintén elmondjuk, imádkozzatok értem, mert nincs kedvem. És tudom, hogy nem jó, de nincs. Hoppá! De a mennyország annyira nagyszerű dolog, hogy kár lenne lemaradni ilyen dolgok miatt. És azt mondja az írás, hogy hitáltal elnyerhetjük a bűnbocsánatot. És bátran felvállalhatjuk hitünket. És végül teljesen megszabadulunk ettől a romlott bűnös régi természettől. És egy utolsó gondolat még a mennyei Jeruzsálemről. Azt mondja az írás, hogy és a Szent Város is láttam az új Jeruzsálemet, és láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki a férje számára van felékesítve. A mennyasszony a Bibliában egyértelműen a megdicsőült Krisztus gyülekezete. A gyülekezet. A hívőknek az a közössége, és értsétek meg, hogy a Biblia nem egyénekről beszél, hanem közösségről beszél. Nincs olyan, hogy egyéni keresztény. Olyan keresztény ember van, aki része a közösségnek. Része Krisztus testének. Több minden bibliai kép, amely a Krisztus gyülekezetéről szól, mind arról szól, hogy vannak elemei, de mind része az egésznek. És azért sokat mondom ezt nektek, mert annyira eltávolodtunk ettől a bibliai gondolkodásmódtól, a romlott világ ideológiái miatt, az egyénieskedő, humanista, jó akarok lenni én, rossz vagy te. A Biblia azonban arról beszél, hogy mi, és te, mint egyén, része vagy a minek. És a mennyasszony az a Krisztus gyülekezete. Ez a Szent Jeruzsálem. Gyönyörű dolgokat mond a Biblia a Szent Jeruzsálemről, ami a mennyből száll le a földre, amely fel van ékesítve, szép, ragyog, tel van az Isten dicsőségével. A méreteiről csak néhány gondolat. 2200 kilométer a szélessége, a mélysége és a magassága. Ma a föld legnagyobb hegycsúcsa, ki tudja melyik hegy? Csomolunk ma, vagy a Mount Everest, ugye? 8848 méter. Békeim, mit keresem? 8848. Megmászni kevesen tudták. Sokan meg is haltak. Legtöbben oxigén maszkkal közelítik meg. És ez csak 8800 méter magas. Ez meg 2200. Egy normál emeletes ház méreteit nézve 800 ezer szint. 800 ezer emelet. Ami elfér ebbe a kocka lakú, tökéletes városba, építménybe. Azt mondja az írás, hogy 12 alapköve van, amely a bárány 12 apostolának a neve, amelyre a bárány 12 apostolának a neve van fölírva. Nyilván, hogy ez is azt jelenti, hogy az új szövetség gyülekezet ez a város. De van még egy gondolat itt, méghozzá a kapu, a fala nagy és magas volt, ugye 12 kapuja volt, és a 12 angyal volt a kapuk előtt. És a kapukra Izrael fiainak 12 törzsének a neve volt fölírva. Mit jelent ez? Én úgy gondolom, azt jelenti, hogy a mennyországban, a Szent Jeruzsálemben fogsz találkozni Ábrahámmal, Mózessel, Józsuéval, Dáviddal, Ézsaiással, Dániellel, Jeremiással, és a többi ismert és számunkra nem ismert ószövetségi szenttel. Ezt jelenti, hogy ebben a városban az ószövetség üdvözült szentjei, akik mindvég hűségesek voltak és megmaradtak, bekerülnek. Sok kérdés merülhetnék föl bennünk, amikor olvassuk ezeket a sorokat. Például, hogy miért van életfája? Mi az a folyó, ami ott folyik? Mit jelent a népek gyógyításáról levelek kérdése? Majd ezt egy következő alkalommal megnézzük. Most azonban legyen a szívetekben az a reménység, hogy eljött a világ üdvözítője, megváltója, és vele egy profécia részben már beteljesedett, hogy velünk az Isten. Ha benne hiszel, és bűneidet megvalva elfogadod Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata útján a bűnbocsánatot, és nekiadod az egész életedet, akkor részed van az Isten jelenlétében. Ő ott van az életedben, megtapasztalod őt. És ezzel megvan a belépőjegyed a mindörökké tartó országba, a mennyországba, amely egy csodálatos világ. János pusztán emberi képeket használt arra, amit látott. Az utcák, azt mondja János, üvegtisztaságú aranyból lesznek. A falak áttetsző aranyhoz hasonlítanak. De a földön 24 karátos arany a legtisztább. De az nem áttetsző. De olyan típusú arany lesz, ami annyira tiszta, hogy mint az üveg át lehet rajta látni. Nyilván, hogy arany lesz, vagy nem, meg drága kő. Gondoljatok bele, hogy 65 méter magas kapui lesz, vagy várfala lesz a városnak, és nagy kapuk lesznek. Ez mind igaz gyöngy, vagy gyöngy. Lesz egy hatalmas kapu, hogy mekkora gyöngyök. Azok emberek ölik egymást ekkora pici gyémántokért. Hogy az értékrend is milyen más lesz ott. Amiért ma az emberek mindent feláldoznak, és güzülnek, és hogy birtokoljanak, ott látsz, nem az lesz az érték. Milyen nagy kegyelem, ha az Isten értékrendje tölti már be a szívünket most a földön, hogy megszabaduljunk attól a pusztulástól, amely azokat fog érni, akik szeretik ezt a világot. De akik átélik az Isten szeretetét, akiben megvan ez az isteni szeretet, az atyának a szeretetét, megtapasztalták, befogadták, a Biblia azt mondja, az megmarad örökké, hogyha a szójátéknál maradunk, megmarad mindörökké. Így áldjon meg bennünket az Úr. Áldott karácsonyt. Amen.